A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.
Köszönöm szépen a meghívást.
És köszönjük, hogy el is fogadtam. Beszélgetésünk apropóját pedig azt adja tulajdonképpen, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által menedzsert programok miként és hogy állnak, amelyek ugye a gazdaság fejlesztését támogatják. Első körben kezdjük a Demián Sándor programmal, talán ez a leginkább ismert, mekkora az érdeklődés iránta.
Nagyon nagy az érdeklődés, hogyha program elemenként összeadnánk az összes jelentkezőnek a számát, akkor 4-5 ezer olyan jövőbeni beruházási tervet látunk, ami bizakodásra ad okot. Programelemenként van olyan, amelyeknek a jelentkezési időszaka már lezárult, és a értékelésekben vagyunk benne, ilyen az 1+1-nek a beruházás élénkítő programja. Van olyan, amelyik januárban indult hitel lehetőségekhez juttatja a cégeket. Nagyon nagy az érdeklődés, és már újabb termékekkel jött ki az Exim Bank. Ez az exportáló cégekre, vagy az exportálni kívánó cégekkel foglalkozik. A digitális programunk az érdeklődését tekintve már a keretösszeg felett jár, viszont a konkrét beadott pályázatok azok körülbelül a 2/3-át fedik le a keretnek. Ha a Széchenyi Kártya programot nézem, akkor ott a novemberi kamatcsökkenéseknek a hatására egy körülbelül 40%-os emelkedés tapasztalható. És az Európai Uniós programok kapcsán is várható még minimálisan 2 új programunk még nyár előtt, hogy meg fog jelenni. Úgyhogy az érdeklődés az sokkal nagyobb, mint előzetesen gondoltuk. Arra azért lehetett számítani, hogy érdekelni fogja a cégeket, hiszen ilyen koncentráltan támogatási program csomag még nagyon régen jelent meg. Úgyhogy az nem meglepőtés, hogy érdekli a cégeket, hogy ilyen darabszámban, ami összehasonlítva egy 2023-24-es jelentkezési adattal, ez a többszöröse, 2-3-szorosáról beszélünk. Úgyhogy amikor ezek majd átfordulnak előleg lehívásba, konkrétan a beruházásba, annak az aktiválásába, akkor csak időkérdése, hogy a gazdaságra ez milyen hatással lesz.
Beszéljünk majd arról is, de előtte nézzük, hogy meddig tart a program, van-e kifutási határidő?
Mi a egyrészt a keretekhez kötöttük, tehát amikor a keretek kimerülnek, akkor azok a programelemek zárulnak, ott nyílik egy másik ajtó, egyrészt a fenntartási időszakba is nyomon fogjuk követni a cégeket, illetve akik adott esetben nem nyertek, számukra akarunk megoldási javaslatokkal előállni, hogy hallottak-e olyan egyéb alternatív konstrukcióra, ami nem pont ugyanaz, mint a támogatás, amire jelentkeztek, de hát ha nem tudnak róla, akkor tudunk az információval segíteni. Úgyhogy egyrészt a kerettel számolunk, másrészt időzítésileg ősszel lehet az az első visszamérési pontja a Demián Sándor programnak, amikor azt tudjuk mondani, hogy akár új programelemeket indítunk.
Említette, hogy nagyjából, ha jól figyeltem, legalábbis 4-5 ezer darab pályázatnál tartanak. A összesítéseik alapján lehet tudni, hogy milyen ágazatokból nyújtották be a legtöbb tendert.
A meglepetésre az építőipar az elő szerepel, top 3-as a pályázók köréből. Mindenki úgy volt vele, hogy az építőipar sújtja leginkább a gazdasági nehézség. Lehet ezzel is összefüggésben, hogy ott most bátrabbak, kockázatvállalóbbak, vagy úgy gondolják, hogy a cég élethelyzete ez most indokolja, de az építőipar az top 3-as. A feldolgozóipart kell még megemlíteni, ahol továbbra is. Ez nem változott, tehát ő folyamatos az érdeklődés a feldolgozóiparból a pályázatok iránt, illetve a harmadik helyen a logisztikát emelném ki. Logisztikai iparágban egy nagyon erős felfutást látunk. Ez válságok ide, válságok oda, valahogy a logisztika, mint iparág, az egy népszerű, kelendő dolog.
Magyarán akkor a termelő szegmensekből érkeznek be a jelentkezések.
Ami szintén nem nagy meglepetés, mert a pályázatok többsége az termelés, gyártás, erősítés fókuszú. Úgy voltunk vele, hogy az első körbe a csomagban inkább ilyen programokat indítunk, hogy a támogatásoknak a hasznosulása az eszközökbe is kifejeződjön. Viszont szeretnénk majd nyitni a például a szolgáltatói szektor fele is, ezért azt nem zárjuk ki, hogy ősszel konkrétan a szolgáltató szektorra találunk ki programot.
Hogy is mondjam, ennek örülünk is, tekintettel arra, hogy ezen a héten a Trend FM-ben ipari tematikát tartunk, úgyhogy amiket említett ágazatokat pont ebbe a területre tartoznak. Arról esetleg van-e képük, hogy a szóban forgó pályázók, említette, hogy az építőipart, logisztikát, feldolgozóipart milyen beruházási tervekkel rukkolnak elő?
Mi azt érdekességképpen mindenképpen tapasztaljuk, hogy a beruházási tervek azok nem csak egy dologra koncentrálnak, hanem mint egy puzzle épülnek fel, és ezért önállóan olyan pályázat már nem nagyon van, amikor valaki mondjuk csak egy termőeszköz szerez be, hanem ez kiegészül egyrészt telekommunikációs informatikai eszközbeszerzéssel, már maga ezek az eszközök egyébként igényelnek egy magasabb fejlettségi szintű informatikai támogatást. Másrészt az eszközbeszerzések, telekommunikációs eszközök mellett nagyon erősen megjelenik egy ezzel kapcsolatos tanácsadási igény is. Úgyhogy most már a beruházások azok már egy sokkal komplexebb dolgok, mint hogy megveszek valamit, és azt munkába állítom, hanem felerősödött az az igény, hogy valaki, aki abban az iparágban jártas, el tud-e jönni, meg tud-e nézni, tud-e nekem tanácsot adni, ki az a tanácsadói kör, akiből tudok választani, ki az, akinek van olyan referenciája, ami engem megnyugtat. Úgyhogy ez a hármas, ez nagyon erősen megjelenik a beruházási terveknél. Hogy
hát akkor praktikus információkra is igény tartanak a szereplők.
Nagyon, és ez egy jó jel, mert szerintem ebben a KKV szektor amúgy lemaradásban van. A tanácsadás, mint olyan, ez a fogalom, ez nem népszerű a KKV körében, és úgy kezelik, mint egy teher. És ha ebben tudnánk lépni, hogy most, ha azt látjuk, hogy az ő oldalukról ez igényként fogalmazódik meg, és nem pedig a szolgáltató részéről egy tukmálás történik, hanem azt mondja a cég, hogy eljutottam arra a szintre, amikor már kell, szükségem van valakire, akkor ezt meg lehet most jól tölteni tartalommal, és nem kontár munkára van szükség, vagy nem üres szavakra, vagy színes prezentációkra, hanem valami kézzelfogható jó tanácsra, de olyantól, akit hitelesként elfogad a KKV cég.
Nagyon sok piaci szereplő panaszkodik, hogy kivárnak. Ugye most már hónapok óta halljuk ezt, vagy akár évek óta. Ezek szerint akkor ön tapasztal pozitív hullámokat is? Hát és van fejlesztési beruházási ambíció a cégek vezetőinél?
Ugye a beadott pályázatok darabszáma meg volumenénél erősebb visszacsatolás nem kell, hiszen a pályázathoz kell üzleti terv, egy beruházási elképzelés, költség, struktúra felépítése, a maga a beruházás utána mi történik vele, ezt munka összeállítani is. Ahhoz azt elképzelni, hogy a 4-5 ezer pályázat, azok üres pályázatok, és csak a támogatásra koncentrálnak, és amúgy nincsen semmilyen mögöttes tartalmuk, ez óriási naivitás lenne. Úgyhogy elsődlegesen visszajelzésünk a beadott pályázatokból van, látjuk a terveket. A másik visszajelzésünk, mi is abból tudunk táplálkozni, amikor valaki megkérdezi a cégeket. Mi is meg szoktuk kérdezni a cégeket, véleményt, amikor nyilvánítanak, próbáljuk azokat összesíteni, de vannak konjunktúra indexek, vannak kutatások, ügyfél visszajelzések, amikből szintén le tudunk vonni következtetéseket, és ha most csak a legfrissebb MNB-s kutatásnak nézem meg az eredményét, akkor már abban látszik egy elmozdulás. Itt nem fog az történni, hogy egyik napra a másikra egy hurrá optimizmus lesz az óvatosságból, jaj, mert most a programok kimentek, és most már mindenki el is tűntek a felhők az égről, apró lépésekkel, de gyorsulni fog ez a megélés, mert amikor a cégek elhiszik, hogy a pályázatokon nyertek, amikor megkapják az előlegeket, amikor a beruházás, amikor ott az eszköz, annak a megélése már egy sokkal pozitívabb lesz, mint az, hogy pályáztam és várom az eredményt.
Arról talán mi nem beszéltünk, hogy mekkora pénzügyi keret áll rendelkezésre, ha csak a Demián Sándor programot nézzük.
Ugye abban most 1410 milliárd a forrás keret, ebben van hazai költségvetésből és Európai Uniós társfinanszírozású keret is. Az 1400 milliárdot azt programelemenként is fel tudjuk osztani, például mondjuk egy tőkeprogramra 100 milliárd van, egy 1 plusz 1 beruházás élénkítésre 48 milliárd van, egy digitális fejlesztésre 9 milliárd van, egy Széchenyi Kártya programnál egy kb. 350 milliárddal terveztünk, az Európai Uniós forrásoknál egy kb. 550 milliárddal terveztünk, az Eximnek a programjainál egy 350 milliárddal terveztünk, tehát körülbelül ezek a nagyságrendek, amivel mi számolunk. Ennek az 1400 milliárdnak az Európai Uniós részé nem fog tudni becsapódni mind 2025-ben, mert azoknál a pénzeknél 27-ig tart a felhasználási lehetőség, de 25-ben úgy kell az őszi időszakot megkezdenünk, hogy minden keretre a pályázatok kiírásra kerüljenek. Tehát olyan ne legyen, hogy a cég még vár valamilyen lehetőségre. Olyan legyen, hogy kint van már nála az információ, és ő majd eldönti, hogy azzal éle vagy nem, illetve hogy a keretek mennyire vannak kihasználva, de őszig el kell tudnunk jutni oda, hogy minden program kiírásra kerül.
Arról beszéltünk már, hogy milyen ágazatokból jön a legnagyobb érdeklődést, arról még talán nem, hogy ha rápillantanánk a térképre, akkor honnét van a legnagyobb tumultus, ha lehet így fogalmazni, milyen vármegyék jeleskednek elől, és a hátrányos helyzetű térségekben konkrétan mi a helyzet?
A pályázatoknál vannak olyan programelemek, ahol felül reprezentáltuk azokat a térségeket, akik az Európai Uniós szakzsargon alapján fejletlenebb régiónak minősülnek. Észak-Alföld, úgy egyáltalán az észak-magyarországi régió, és ebből a szempontból egy tök érdekes képet mutatnak a visszajelzések is, hogy vajon a statisztika az visszaigazolásra kerül-e a beadott pályázatokban. És azt látjuk, hogy igen, tehát a fejletlenebb régiókból sokkal nagyobb az igény mondjuk egy visszaemtétendő támogatásra. Ez egyébként egy logikus reakció az ügyfelek részéről. Döntően azt látjuk, hogy a termelő eszköz beszerzéseknél vidék dominancia van. Fejletlenebb régió az első szűrési pont, a második a vidék kontra Budapest. Budapest darabszám alapján, mivel a regisztrált cégeknek is nagyon nagy hányad a Budapesten van, de sokkal több a szolgáltató szektor, kevesebb a termelő, kevesebb az agráriumban dolgozó ügyfél. Ott például a digitális programnál van Budapest fókusz. De a többinél én inkább vidék fókuszt érzékelek, és ott talán ott fog tudni a támogatás hasznosulni, ahol a leginkább szükséges.
Ugye említette, hogy a szolgáltató szektor irányába tesznek majd lépéseket, akkor várhatóan ez majd a program felülbírása kapcsán lesz következő lépés?
Én azt mondanám, hogy a 2.0-át készítjük elő, és nem a jelenlegi fog módosulni. És ez már abból táplálkozik, hogy milyen visszajelzéseket kapunk az 1.0-as programcsomagról. És ilyen konkrétan jött, hogy a szolgáltató szektorral is kellene foglalkozni, ami egyébként úgy néz ki, hogy szolgáltató cégeket invitálunk megbeszélésre, és próbáljuk kideríteni, hogy mi lenne a legjobban hasznosuló támogatási forma. Ugye nehéz, mert egy szolgáltatónál az eredményterméket kell egy költségekkel összehasonlítani, és a szolgáltató szektorban a nem kézzelfogható tevékenységeknek is van nagy költséghányada, ami mondjuk csak munkabérben kifejeződik. És ugye, hogyha mondjuk számlákat kell ellenőrizni, vagy megrendeléseket, vagy szerződéseket kell nézni, akkor a humán, a gondolkodásnak az értékét is valahogy nekünk azt figyelembe kell vennünk, hiszen azt is támogatnunk kell, ha valaki újításokkal áll elő, azt is támogatnunk kell, hogyha szolgáltatóban, szektorban dolgozik, de elméleti tevékenységgel foglalkozik. Úgyhogy én nem mondom, hogy egyszerű még ezt körülrajzolni, hogy hogyan a legjobb, és nem pedig valahova csak adjuk, és szolgáltató szektorra hivatkozunk, de mondom, ez nem ördögtől való.
Ugye a KKV szegmens olyan KB, mint a rockzene, hogy hatalmas területet tud felölelni, mikor beszélünk róla. A tapasztalataik szerint milyen volumenű cégek jelentkeznek már, mint ami a árbevételt, foglalkoztatást illeti, inkább az erősebb KKV szektor, vagy pedig a éledező és a terveket megfogalmazó cégvezetők?
A KKV, mint gyűjtő fogalom, annak van egy pozitív üzenete, hogy mindenki picit magára veszi. és cégmérettől függetlenül, amikor KKV-ról beszélünk, akkor a kicsi cég is, a közepes vállalkozás is magára veszi, hogy ez most rólam van szó, engem akarnak segíteni. Úgyhogy ezt mindenképpen pozitívként használjuk mi is a KKV. Ugyanakkor ezt meg kell jegyezni, hogy két ugyanolyan cég nincsen. Eltérőek az igények, eltérőek a szerződési struktúrák, eltérőek az elvárások, és KKV-n belül is rengeteg alszegmens van, de valahogy muszáj csoportosítanunk, mégiscsak nonsense lenne, hogyha 892 ezer féle támogatási programot írnánk ki, ami személyre van szabva egy cégnek. Tehát csoportosítanunk kell, de attól függetlenül nem egy homogén körről beszélünk. A mostani jelentkezők az ön által említett kettőből az első csoportba tartoznak. Tehát ők túlélők, ők jelenleg inkább a stagnálás vagy a növekedés fázisban vannak, és nem a lejtmenetben, és ő nekik van olyan rendelkezésre álló forrásuk, amit tudnak még a mellé tenni a programnak. És nem feltétlenül a programok azokat érik el, ahol be kell avatkozni, hogy túléljen a cég.
Ha forintosítunk, egyébként mennyiben jobb egy Demján Sándor program nyertesének lenni, mint például egy kereskedelmi banktól hitelt fölvenni?
Ugye a kamatokat tudjuk összehasonlítani kereskedelmi banki hitelnél, ott mind a Széchenyi kártya programon belül nagyon versenyképesek a kamatok, mind az MFB pontokon keresztül elérhető úgynevezett nullás hitelek is, ugye mivel nulla kamaton futnak, ez kamatot tekintve versenyképesek. A hitelpiac válti oldalon az még nem indult el, viszont a gazdasági növekedésre szükség lesz erre, úgyhogy valahogy stimulálnunk kell ezt a piacot, hogy a vállalati hitelezés elinduljon, és bátrabban nyúljanak hozzá. Úgyhogy a feltételrendszeren azon szeretnénk enyhíteni, és azt mondjuk, hogy a kamat részét azt már kipróbáltuk, és pozitív lett a piacnak a reakciója. Ahogy csökkentettünk, nagyobb lett az igény. A feltételrendszert is már próbálgattuk, hiszen volt, hogy emeltünk mondjuk keretösszegen, emeltünk befogadható eszközkörön, változtattunk mondjuk az olyan induló cégek esetében, akik korábban ki voltak zárva, és most beengedtük őket, engedtünk el garantőri, kezességvállalási díjakat, de ezen az úton haladva még lehet még tovább menni. Ingatlan korszerűsítés, ingatlan építésnek a beengedése, adott esetben a fedezettségnek a kérdése, hány százalékos fedezettséget is miért várunk el, ez mennyire hasonuljon a piaci elvárásokhoz, és mennyire mondjuk egy gazdaságpolitikai elváráshoz. Úgyhogy a feltételrendszereknek a könnyítésén szintén dolgozunk.
Egy nagyon rövid kitérőt teszünk, ha már említette a vállalati hitelpiac, amely ugye kevésbé bír dinamikával, kihasználva azt, hogy államtitkáról korábban bankár volt. Hogy látja egyébként, hogy mikor pörög fel a vállalati hitelpiac, és egyébként a záloga ennek a kamatban rejlik?
Biztos, hogy nem csak a kamatban rejlik. Van a bankár közösségen belül egy vita, ami arról szól, hogy vajon az ár érzékenység az mekkora ma Magyarországon a vállalati oldalon, és egy bizonyos kör az azt mondja, hogy egyáltalán nem az áron múlik. Én sem mondom azt, hogy csak az áron múlik, de én azt mondom, hogy az áron is múlik, és ezt nem lehet kizárni, és ezért próbáltuk ki, hogy a kamatcsökkentésekre mi a piacnak a reakciója, és azt látjuk, hogy nagyon élénk az érdeklődés, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy új hitelekről van szó, nem kiváltásról. Nem az történik, hogy egy alacsonyabb kamatozásra átváltja a meglévő hiteleit egy ügyfél, mert az is egy érthető reakció lenne az ő részéről, hanem csak az újaknál engedtük be a kedvezményesebb kamatot, hogy azt mondjuk, hogy egy alacsonyabb kamatszinten már belépsz erre a piacra, ott már megvan az a jövőbeni hozam lehetőséged, aminél neked ez már megéri. Úgyhogy ez egy összetett, a vállalati hitelpiac egyébként, hogyha piaci kereslet lenne, akkor menne. A kereskedelmi bankárok azok nem maguk ellenségei, tehát hogy nekik is az a céljuk, hogy kihelyezésre kerüljenek azok a források, amikkel rendelkeznek. Tudatosan ezt biztosan nem fogják vissza. Viszont talán könnyű azt mondani, hogy csak a kamaton múlik, vagy azon nem múlik. Valahol köztes igazság van szerintem.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet. Jönnek a hírek, és utána folytatjuk a Napvendége című műsort, amelynek vendége Szabados Rihárd államtitkára, Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében.
Hamarosan folytatódik a Napvendége.